Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó, szép jó napot kívánok, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lettek!
Picit nem jelentkeztünk itt az előző hétvégén, nem tudtuk összehozni azt a műsort, de most bepótoljuk, ráadásul egy extra témával, majd lesz overreaction is, de van egy aktualitásunk is, amiről ma beszélünk, illetve van egy témánk, amit egy kicsit körül szeretnénk ma járni Zolival. Azonban mindenek előtt sorsolni szeretnénk, hiszen megígértük, hogy minden hónapban lesz nyeremény a patronok között, és nem csak a Jordan könyvről beszélek, bár közben azóta kaptunk egy felajánlást egyébként, egy Kobi könyv felajánlást, hogy azt is kisorsolhatjuk, úgyhogy valószínűleg azt is kisorsoljuk, és ez ügyben, a Kobi könyv ügyében arra szeretnék mindenkit kérni, hogy akinek még nincsen, és szeretne részt venni a sorsolásban, az most egy héten belül írjon a keleten-nyugaton-játék@gmail.com-ra egy e-mailt, hogy nincs Kobi könyvem, vagy van, de ajándékba adnám, és akkor azt is ki fogjuk sorsolni. Ezt erről tudni kell, hogy az egyszer olvasott Kobi könyv egyszerűen csak az egyik kedves hallgatónk azt mondta, hogy ő elolvasta, és szívesen felajánlaná, úgyhogy erre is lehet jelentkezni. Illetőleg ma pedig egy Michelin Ness Bull sapkát fogunk kisorsolni a patronjaink között, mégpedig a Rap City jóvoltából. Úgyhogy jön egy Bull sapka sorsolás, 250 támogatónk van jelenleg, úgyhogy Zoli, arra kérnélek, hogy 1 és 250 közé állítsd be azt a bizonyos random generator-t.
Oké. Okay. Vicces egyébként, hogy a Google Random Number Generator-ra, hogyha beírod azt, hogy Google Random Number Generator, nem jön be, de ha annyit ízbe, hogy Random Number Generator, akkor bejön. Ami mondjuk valahol logikus, hiszen a Google-on belül keresed, nem biztos, hogy bekerülne azt is, hogy Google. Ezzel nagyon érdekes mellékzöngén túl el tudom mondani, hogy közben beállítottam a minimum számot 1-re, a maximumot 250-re, és akkor ugye nem csalás, nem állítás, hogy mondani szoktam, 3, 2, 1, click, generate, 171-es szám jött ki. És amíg megtalálod, Gábor, elmondom, hogy olyan egeremben, ami nem klikkel, tehát ha azt hinnétek, hogy csalunk, akkor nem, azért nem halljátok a felvételben, mert egy ilyen klikmentes, vagy legalábbis hangmentes egerem van.
És én pedig közben már látom is, hogy Várszegi Péter lesz a nyertesünk, úgyhogy Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket, és gratulálunk a nyereményedhez, egy Michelin Ness Bulls sapka, és ezt, hogy veszed át meg mint, azt majd megbeszéljük, kérlek, hogy keress meg minket, és akkor a Rap City-vel összekötlek. Úgyhogy, ja, Várszegi Péter, gratulálok, és akkor mi pedig essünk neki az első témánknak, amelyik ugye egy tegnapi csere, Derrick Rose picit általános meglepetésre New Yorkba került, habár ugye Tom Thibodeau-t ismerve ez mégse akkora meglepetés. A New York egy második köröst és Dennis Smith Jr.-t postázta cserébe. Azt a Dennis Smith Jr.-t, aki saját maga kérte, hogy a New York G-ligás csapatába szerepelhessen, ha már ugye a nagy csapatba nem jut szóhoz. Hát ahhoz képest, hogy a Dallas ilyen nagyon ígéretes, tehetséges játékosként draftolta annó, hogy került abból ide, hogy ő maga kérje, hogy játsszon a G-ligában, arra is lehet, hogy most egy picit majd kitérünk, de a cserének a főszereplője talán azért Derrick Rose, mert nagyon sok helyen, és az én fejemben is ez történt egyébként, nem értették azt, hogy tulajdonképpen mi a szarért kellett most Rose azon kívül, hogy Thibodeau egyszerűen szerelmes a régi játékosaiba, és hát talán induljunk is innen. Szerinted ez egy értelmes csere? Valamire jó ez? Tehát meg tudod határozni így a... De igen, úgy logikus, ez is ez az oka. Hát van egy ilyen meghatározásod?
Nehéz.
Hallottam a sóhajból, hogy szenvedsz a válaszsal.
Igen, elolvastam 2-3 cikket a cserével kapcsolatban. Nyilván a zsigeri reakció az lett volna tőlünk, hogy Thibodeau oda viszi ugye a kedvenc játékosát, mint ahogy mindig megpróbálja, ugye a Rose, Deng, illetve Taj Gibson trióból legalább kettőt valahogy mindig megpróbálja oda vinni a csapataihoz.
És tegyük hozzá, hogy Tony Snell, és itt van Moore is még azért az NBA-ben van abból a csapatból, úgyhogy azért szerintem az Atlantában meg New Orleans, bocsánat, nem New Orleansban, most már nem Phoenixben, szerintem már várják a telefont.
Igen, és... Az lehet itt egyébként érdekes, hogy esetleg Leon Rose-it valamivel próbálkozhat a deadline előtt, és ez lehet még a háttérben, olvastam egy ilyen véleményt is, Nem tudom, hogy, hogy ennek mennyi valóság alapja lesz, de az biztos, hogy a Knicksnek el kell majd dönteni a szezon folyamán, hogy most akkor teljes mértékben ugye jön ez a fiatalítási dolog. Nyilván Randallt akkor el kell cserélni értékért ugye el kell mozdítani őt, és ki kell maxolni a lottery esélyeket, amelyek most egyébként két lábon állnak, ugye a Mavericksnek jelen pillanatban az én csapatomnak, aki küldi a picket teljesen védetlenül, tehát mindenféle védettség nélkül a Knickshez. Onnan is jöhet esetleg egy jó pick, hogyha nem kászálódik ki a Dallas ugye a gödörből, és hát saját magukon keresztül is, ami most hozzáteszem nem annyira erős, mert a Knicks bár nem annyira jó csapat idén se, annál azért mindenképpen jobban, mint eddig vártunk, és itt talán esetleg már az is benne lehet, hogy készülnek majd a deadline-ra, ahol akár Randallt, és javítsd, tévedek, de Rose-t is árulhatják esetleg, hogyha Leon Rose úgy dönt ugye a prezident, azt hiszem, hogy akkor már tovább lehet majd cserélni.
Húha, ebben nem vagyok biztos, én még a nem felé hajlok, úgyhogy ezt majd megnézzük nektek. De az is érdekes egyébként, hogy mi van, ha viszont egy sztárért akarnak cserélni, és már most tudják, hogy Immanuel Quickly abba a csomagba benne lesz. Most ezt én is csak ilyen kis összeesküves elméletként gyártom. Amit biztos, hogy sajnálnának szerintem a Knicks drukkerek, azért is, mert Quickly-ben évek óta ugye keresnek irányított, próbálkoztak Dennis Smith-t is odahozni, meg ugye Nilikina, de hogy itt sem minden besült, és Quickly-ben meg úgy látod a tehetséget, ha nem is a szupersztárt, de egy jó irányítót meg bele lehet látni abszolút, és hát annyira New York lenne, ha egyből tovább cserélnék, most mit mondjak erre. Na mindegy, hát ez a másik probléma ugye Derrick Rose-zal, hogy igazából ott maradt Payton is, ott maradt Quickly is, és nem tudom, tehát ha itt most Rose-nak is kell helyet csinálni, akkor ebből az lesz, mert ne tévedjünk, tehát Paytont ilyen 38 percezteti, de ha nem is, akkor 35 percezteti Thibodeau, tehát nem arról van szó, hogy itt Payton hirtelen nem fog játszani, hanem Quickly gyakorlatilag kettest játszik majd, amit azt hiszem le is nyilatkozott valaki, hogy igen, hát az azért nagyon jó, hogy Quickly tud ugye mind a két guard poszton játszani, csak ezzel az a problémám, hogy ő egyáltalán nem kettes, igazából ő egy ball handler, egy irányító. Én szerintem azok, akik most Quicklynek a játékperceit, illetve lehetőségét féltik, azok jogosan féltik, és szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy ilyen szempontból is szarcsere ez.
Mindenképpen, ugye ez a 11-14-es állás, ahol most vannak, tényleg ez nem vagyunk elég jók, de nem vagyunk elég rosszak szituáció. Ebbe egyébként beleillik a Derrick Rose csere is, hozzáteszem, tehát ő is kb. Közelebb lögdösi őket az 50% felé, viszont azt is ki kell mondani, hogy keleten idén ki tudja, milyen mérleggel lehet bejutni a play-offba, vagy legalábbis a play-inbe, és simán elképzelhető, hogy egyszerűen Knicks csak be akar jutni a play-offba, nem tudom hány év után.
Igen.
5-6 év után.
Szerintem szinte biztos, hogy erről van szó. Tehát
simán lehetséges. Egyébként ki lesz most? Tudod, hogy ki most a rossz csere után a Knicks harmadik és a negyedik legtöbbet kereső játékos, nyilván az egyiket lelőttem, hiszen mondtam, hogy a csere után.
Uh-huh, tehát akkor az egyik nyilván Rose.
Így van, és ki a negyedik vajon? Ez még érdekesebb.
Most így gondolkozok, hogy ugye nyilván, tehát akkor lehet, hogy az már Berett?
Nem, úgy szerintem kifogott rá, hogy nincs is rossz terén jelen pillanat.
Csak nem még mindig Noah.
De még negyedik legtöbbet keresett játékos.
Az kemény.
Kereső játékosuk.
És az egy stretchelt szerződés, ezt ne felejtsük el. Na mindegy, hát brutál, igen.
Igen. Az biztos egyébként, hogy röviden a Quickly fogja megsínleni ezt a dolgot. Ugye Derrick Rose nyilván játszati fogja a tips, aztán meglátjuk, hogy mi történik majd. Ugye Tárgyot is játszhatja, pedig hát milyen messze van a saját legjobbjától, de egyszerűen Robinson, például amikor ugye most Nelson nem volt elérhető, egyértelmű volt, hogy Robinson mögött ő játszott Taj Gibson, tehát ez egy érdekes dolog, hogy Tips kihez nyúl, és hát ugye ami egy kicsit aggasztó szerintem, és számomra aggasztó, persze tudom, hogy nem egy jó játékosról beszélünk, hogy elkészítjük mi is sokat, ugye Kevin Knox, aki most már DMP-ket hoz szépen, ugye nem játszik konkrétan olyan meccseken se, ahol egészséges, előfordult legalábbis most ez egyszer-kétszer. Hát, amiről nagyon sokszor beszéltünk, kell egyszerűen valakit találni a draftról. A Knicks tényleg még mindig nem halad sem erre, és hát nyilván nem rendőr lesz a franchise játékos, tehát az ő értéket szépen felkalapálják, nem is feltétlenül kell annyira kalapálni, mert tényleg elég jól játszik idén, sőt, nagyon jól játszik idén, de úgy, hogyha hosszú távú, vagy akár közép-hosszú távú célokat nézed, nem nagyon mozdult előre a Knicks egy tapottat sem, hanem esetleg még egy kicsit hátrébb is.
Hát igen, mert ugye egy második körös, vagyis egy eszett mínusz, És még az is nekem egy kicsit ilyen furcsa, amikor azt mondja valaki, hogy majd hát sokat tud tanítani, ugye ezt le is nyilatkozták szintén, hogy sokat tud tanítani Rose Quickly-nek. Tök jó. Sokat tud tanítani Rose Quickly-nek. Egyrészt nem tudjuk, hogy Rose milyen mentor, semmi olyan extra információnk nincs ezzel kapcsolatban, de legyen jó mentor, de másrészt a legtöbbet most azt tudná szerintem tanítani Quickly-nek, hogyha játszana. De erről azért vagyok meggyőződve, mert a New Yorkban volt is helye, abszolút reális is volt, hogy játszon, tehát nem arról volt szó, hogy azért erőltették be, mert fiatal, hanem ő volt körülbelül a második legjobb irányító, de lehet, hogy az első. De nyilván Tibbsnél Payton volt az, akire igazán számított, oké. Okay. Csak azt mondom, hogy nem látom semmilyen előnyét, ráadásul mikor cserélt Derrick Roseért a Knicks? Hát akkor, amikor Derrick Rose már úgymond a Phoenix feltámadása óta megint egy picit kezd leszállóákba kerülni. Tehát azt nem tudom, hogy úgy nézte itt a nagy közönség, hogy Rose-nak az idei idénye azért elég problémás. Tehát a tavalyi meg tavaly előtti idény, az azt mondom, hogy az rendben van, és ott reálisan talán el lehetett volna cserélni egy védett első körösért, vagy két második körösért. Most gyakorlatilag egy hulladék szerződésért és egy második körösért cserélték végül el. 14,2 pontot hoz, ez is önmagában is visszaesés, de a százalékai is visszaestek minden tekintetben, még a büntető is, de az még így is 84%, azonban most már csak 33%-kal dobja a triplát, nagyon visszaesett a kettes, úgyhogy ilyen szempontból is azt látom, hogy Rose-t is azért utoléri akkor, egyébként még mindig csak 32 éves, ami nagyon durva, de nyilván egy ilyen sérült lappal, vagy korlappal ez a 32, ez olyan lehet, mint hogyha másnak mondjuk 34-35-ről beszélnénk. Tehát valahol reális is az, hogy ő nem hoz megint egy olyan idényt, mint tavaly, és most cserélt érte a Knicks. Tehát én nem vagyok róla teljesen meggyőződve, azt akarom hangsúlyozni, hogy ez most majd az 50% felé tolja a csapatot.
Igen, ugye annyi jó hír lehet, vagy annyi remény, vagy legalábbis remény sugártatott az, hogy idén még ugye csak 15 meccsen játszott, tehát elképzelhető, hogy itt a kis mintáról beszélünk, és egyébként ő hasonlóan jó a tavalyi szezonhoz képest, ahol tényleg egyébként kiválóan játszott, tehát ott volt a liga legjobb kiegészítő emberei között szerintem, és el tudtuk volna nézni egy contenderben is, akár ugye a padról beszállva. Hát ez most sem történt meg természetesen, de legalább ugye kedvenc edzőjéhez, illetve edzőjének kedvenc játékosaként került a New Yorkba. A második mindenképpen igaz. Megnézzük, hogy mit csinál Tibbs vele. Nem is, szerintem nem is annyira illik bele egyébként a jelenlegi sémába, ő ugye borzasztóan lassan játszik most a Knicks, és ez azért részben igaz volt a Bulls csapatokra is, de Rose megkapta fiatalkorában azt a szabad kezet, amit most már azért nem biztos, hogy meg fog kapni, de plusz nincs is benne talán már a játékában az, hogy egy személyes fast breakként ugye támadja az ellenfelet. Ennek ellenére a státusz az elvitathatatlan, tudjuk, hogy mennyi rajongója, szurkolja van, akik most is drukkolni fognak neki, és hát az igazság, hogy azért az is számíthat, hogy visszatér egy olyan közegbe, amit ugye már megtapasztalt, hiszen ugye ne felejtsük el, hogy ő már játszott a Knicks-be, nem egész egy szezont, ha jól emlékszem, de mégiscsak ugye ott volt, megtapasztalt, hogy milyen a meg kell majd játszani, kicsit átalakult az ott a franchise ugye az elmúlt 3-4 évben, de legalább ismerős közeg lesz neki. Én nagyon drukkolok egyébként, mert ha másért nem mondom azért, mert tudjuk, hogy rengeteg néző hallgatunk imádja a játékát.
Ebben nagyon picit beszéljünk Dennis Smith Jr.-ról is, akinek ez az idény valószínűleg az NBA karrierje végét jelenti. Én azt gondolom, hogy Detroitban még fog egy utolsó utáni esélyt kapni, mert egyszerűen ugye Hayes még mindig sérült, bár már én úgy hallottam, hogy ő azért vissza fog téregetni ebbe a szezonban, nem is soká. Ettől függetlenül jelen pillanatban nagyjából egy irányítója van Dwayne Casey-nek, és Dennis Smith Jr. perceket kaphat. Hát nem nagyon tudom elhinni azt, sajnos nem nagyon tudok hinni benne, hogy ő még feltámadhat. Ugye Josh Jackson a másik ilyen játékosunk, aki viszont Detroitba pont, hogy feltámadt. Már az előző idényben is Memphisbe is mutatott jeleket, és tényleg a G-ligából megpróbálja újra összekaparni a karrierjét. Josh Jacksonban ilyen szempontból százszor jobban bízok. Dennis Smith Jr. Nak valószínűleg a következő állomás az Kína, vagy nagyon jó esetben Európa lesz, de én inkább Kínára szavazok. Minden esetre te vársz bármit esetleg? Itt a detroiti csere irányítóként újra fel tud majd virágozni, vagy te is eltemetted már ezt a projektet?
Ugye Dennis nem csak, hogy a modern NBA-re nem alkalmas, hanem a legnagyobb probléma az vele, hogy nincs meg az a kosárlabda IQ sem, ami ma azért szinte elengedhetetlen az irányító posztra. Azok a játékosok ússzák meg ezt úgymond, akik nagyon jó dobók, és pontokat tudnak neked hozni, mint például egy Clarkson. Uh-huh. Dennisnek agy nélkül és dobás nélkül gyakorlatilag szinte lehetetlen dolga van.
Igen, meg ennemben teljesen egyetértek. Na, akkor viszont beszéljünk az adásunk másik témájáról, ami nem más, mint a Jeremy Grant jelenség. Ugyanis ugye bizony meg kell, hogy együk azt a hollót, vagy megehetjük a kalapunkat is, tehát angolul és magyarul is felsültünk azzal kapcsolatban, amikor mondtuk, hogy Jeremy Grant rosszul választott, vagy legalábbis nem igazán tudtuk elképzelni azt, hogy Detroitban ez tényleg meg fog történni, hogy ő nagyobb szerepet kap, és akkor abban a nagyobb szerepből majd tündököl. Pedig egy hülyeség lenne azt állítani, hogy ez nincs így. Annyira, hogy bevezetésképpen pár statisztikai mutatót kiemelnék Jeremy Grant-tel kapcsolatban. A történetre ugye emlékeztek, annyi volt nyáron, hogy ugyanekkora szép nagy fizetést, évi 20 milliós fizetést ajánlott a Denver is, mint a Detroit, csak Jeremy Grant azon a címen ment el Detroitba, hogy ott majd viszont megkapja úgymond a karmesteri pálcát, vagy legalábbis mondjuk egy 1B opció lesz, és azt ígérték neki Detroitban, hogy sokkal többet fogják használni, és ő úgy gondolta, hogy akkor a saját karrierjének a továbbhaladása az így biztosított. És nem véletlenül voltunk, azt gondolom, és nem csak mi ketten, hanem szinte mindenki, aki ezt hallotta, szkeptikusok, mert hogy Jeremy Grant eddig, bár folyamatosan fejlődött NBA karrierje során, leginkább azt láttuk, hogy egy 3&D játékosról van szó, aki azért néha be tud segíteni ebben-abban, bár nem volt különösebben jó lepattanózó, az még mondjuk mindig igaz, de ami a legfontosabb, hogy gyakorlatilag tupla nulla playmakingje volt, tehát 1,7, 2,4 assist, még nagyon korán Philadelphiába, de egyébként a karrier ilyen nagy részében inkább ilyen másfél asszisztokat hozott, és nyilván őt arra használták elsősorban támadásban, hogy dobja rá az üres triplát, amit egyébként ugye a harmadik évére tanult meg nagyjából. Na most, mi történt? Hát az történt, hogy Detroitban bizony brutálisan megnőtt az összes száma, és itt kifejezetten advanced statokat mondanék most. A usage százalék, tehát az, hogy hányszor ő a támadás befejezője, az 18%-ról a Denveri idényében 26-ra nőtt. Ez azért egy nagyon jelentős ugrás, de mindeközben az assist százaléka 6,6-ról 14,7-re. Tehát majd, hát mondjuk úgy, hogy meg 2,5-szereződött, vagy inkább meg 2-szereződött. Ami szintén durva, tehát azt jelenti, hogy miután sokkal többet van nála a labda, és sokkal többet osztogat is, és ezt jól csinálja, mert ráadásul a turnover százaléka pedig visszaesett 8-ról 6,7-re. És ez azért elképesztően ritka. Ugye mindig szoktuk mi is mondani Zolival, hogy hát igen, azok a játékosok, akik megkapják a nagyobb szerepet, általában rosszabb TS-sel dolgoznak, több turnover termelnek, kicsit a százalékaik visszaesnek.
És egyébként, hogyha közel állhatok, a kicsi százalékos visszaesés az megtörtént itt is, tehát a hatékonysága lecsökkent, viszont ha megnézed, hogy nem sokkal, tehát tavaly 59%-os TS-ről, ami ugye egy roleplayernek kiváló, visszaesett 58,4%-ra, úgyhogy megduplázta, szó szerint megduplázta pontjait, ugye tavaly 12-t átlagolt, idén 24-et, és ha hozzáveszed ezt, amit mondtál, ugye, hogy kevesebbszer adja el a labdát százalékosan.
És dupla annyi asszisztot oszt ki.
Dupla annyi asszisztot oszt ki, így van. Akkor azért hozzá kell tennünk, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon pozitív változás eddig, illetve szintugrás, amit én nem láttam bele, én nem gondoltam, hogy ennyire jó lehet. Én az ő max szintjét ilyen 17-18 pontos harmadik opciónak lőttem be, ami lehet, hogy igaz is, hozzáteszem, egy bajnoki címre törő csapatban. Tehát azért ne legyenek illúzióink, nem biztos, hogy például, hogyha ő a Denverben megkapta volna azt a usage rate-et, akkor hasonlóan teljesít. Már csak azért sem egyébként, mert ő nem annyira jó catch and shoot játékos, viszont egészen alul értékelt a scoring képesség, amikor nála van a labda. És nem gondolkodja túl, nincs olyan egzotikus labdavezetése, ami ugye sok labda eladással is járhat. Viszont ugye ezzel szemben, mint mondjuk egy korai Paul George-nak, aki nagyon sokat fejlődött, megvannak ezek a, ez a 3-4 move, amit ő csinál, és azokat elég jó százalékkal meg tudja oldani. Ugye nagyon-nagyon hosszú vígjátékos, tehát nehéz leblokkolni, ő úgymond mindig rá tudja dobni a labdát, és el tud jutni az ő helyére. Ugye úgy szokták ezt mondani, hogy gets to his spots, szeretem ezt a kifejezést az NBA-be, mert nem nagyon tudod megakadályozni abban, hogy ő eljusson ahhoz a komfortzónás dobáshoz, amiben ő bele tud állni, és sok minden más nem csinál ugye egyébként, meg nyilván nem egy szupersztárról beszélünk, de bizony all-star talent, ilyen későn érő all-star talentnek tűnik most nagyon erősen Jeremy Grant.
Igen, szerintem a leginkább azon a szűrőn kell áteresztenünk, amit te is mondtál, ez pedig Detroit szűrője, hogy ő most gyakorlatilag a talentjét, tehát egyáltalán a tehetségét teljesen meg tudja mutatni azért, mert nincsenek ott jobb játékosok, de ez a usage százalék, ez a 26, ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden negyedik támadás vele ér véget valahogy, ez Denverben egyszerűen baromság lett volna, tehát akár ha megnézed Murray-t, de elsősorban Jokicsot ugye, de ezt már tőlük venné el. Úgyhogy ilyen szempontból ő tökéletesen látta azt, hogy itt lesz arra lehetősége, hogy ezt megmutassa.
És igaza is volt ebből a szempontból, úgyhogy le a kalappa a Jeremy Grant előtt, és tényleg azt elfelejtjük időnként, hogy a játékosok nyerni szeretnek, de nem feltétlenül elsősorban, vagy legalábbis a saját törvényeik alapján szeretnének nyerni. Tehát van, akinek igenis többet jelent, és meg kell értenünk azt, hogy igenis többet jelent, hogy a 20 plusz pontot átlagolt az NBA-be, és megszerezheti azt a státusz magának, mint az, hogyha egy nagyon jó csapat kiegészítő embere lenne. Megint más lenne, hogyha mondjuk a Lakersben játszik, és nagy, ott van a nagy, legnagyobb esélyesek között, hát akkor azt mondom, hogyha egy majdnem biztos bajnoki címet adsz fel, vagy legalábbis ugye a fő esélyes státusz, azért, hogy te tényleg úgymond te legyél a fő bika valahol, vagy a falka vezér, ez talán még jobb szó, akkor azért más a dolog, de így én abszolút megértem, főleg most már így retrospektív a Jeremy Grantet, és hát igen, kockáztatott, de a játéka olyan, hogy eddig abszolút az ő érveit erősíti.
Ugye Kyrie Irving jutott eszembe, aki nagyon mindenki számára meglepő módon pontosan ezt meghúzta, amit mondtál, ugye a bajnok esélyes, vagy legalábbis keletről mindenképpen döntő esélyes Clevelandből kért cserét, és igen, az a Cleveland az már egy picit szétesőben volt, de nem olyan sokkal voltunk még ugye a csodatétel után, 2016-os bajnoki cím után. Egyáltalán nem voltunk sokkal, és így kért cserét gyakorlatilag Kyrie Irving azért, hogy aztán ő lehessen az első ember Bostonban, és ebben a szerepben pedig megbukott. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy azért több játékos is gondolta már ezt magáról, megpróbálta, és azt gondolom, hogy a legtöbben inkább megbuknak egy ilyen kísérletben. De ami még eszembe jutott szintén példaként teljesen másik szintről, tehát nem ilyen sztár szintről, az nem tudom, emlékszel-e és emlékeztek-e Turin Prince-re, amikor agyon volt sérülve az Atlanta, és Prince azt hiszem harmadéves volt, és akkor Prince-t megtették gyakorlatilag irányítónak, és az utolsó egy hónapot így játszott el az Atlanta, és akkor emlékszem, hogy emlegettük is, hogy hát igen, abban a hónapban így 5 asszisztot átlagolt meg, hogy így kiderült, hogy tudod, a csávó így le tudja ütni a labdát, kicsit lát a pályán, és azóta gyakorlatilag lejtmenetben van, és érdekes lesz most figyelni majd, hogy megint egy kicsit nagyobb playmaking szerepet kap Clevelandben, ezt több clevelandi drukker is lenyilatkozta, vagy nem lenyilatkozta, de írta, fenn vagyok a Cleveland csoportban is. Én is így látom, hogy most például megint ezt az oldalát egy kicsit megmutathatja, és lehet egy csomó olyan játékos a ligában, aki nem elég jó ball handler, vagy nem elég jó passzoló ahhoz, hogy rábízzák ezt a szerepet, de lehet, hogy közben már azzá vált, és sose tudjuk meg. Szóval ezen tök érdekes elgondolkozni szerintem.
Igen, ez tényleg érdekes, és szerintem olyanok is vannak, akikről tudják is, hogy jók, de egyszerűen olyan csapatban vannak, ahol nem adhatják a kezükbe labdát annyit, amennyit szeretnének, meg az is fontos még nyilván, hogy szintekről beszélünk. Tehát egy csomó olyan NBA játékos van, akit totál ügyetlennek tartunk, és ha mondjuk egy európai második ligába beraknád őket, akkor úgy néznének ki hirtelen, mint Magic Johnson.
Igen.
NBA kontextusban kell nézni minden mindig. Nem véletlenül ez a világ toronymagasan legerősebb kosárlabda ligája.
Ez pontosan így van. Azon gondolkoztam, hogy tudod, hogy milyen példák vannak erre, hogy valaki ilyen 26 évesen egyszer csak így felemelkedik. Szerintem egyébként Chris Middleton nem egy rossz példa. Bár azért Middletonról kb. A második-harmadik évében már szerintem sokan megmondták, hogy ebből a srácból egy nagyon jó játékos lesz. Tehát ő azért sokkal hamarabb mutatott olyan életjeleket is, ami túlmegy azon, hogy triplákat dobál. Úgyhogy ez sem tökéletes példa, de azért Middleton így, mint egy tényleg 50-40-90 esélyes, playmakinggel is rendelkező, jól védekező, mindenes, így azért inkább a 20-as évei második felében emelkedett föl.
Igen, nyilván lehetne példákat sorolni, de amikor a későn érőt is oda vesszük, akkor azért bele kell nyúlni a krónikákba, mert nyilván most, ha mondok egy Domantas Sabonist, akkor egyből rávágott, hogy 20 éves korában cserélték, persze, hogy utána fejlődött, és az, hogy milyen játékossá érett később, az igazából nem releváns itt, hiszen olyan prototípus keresünk, akit már bőven 20-as éveiben cseréltek el, és utána esetleg All-Star játékossá vált. Nekem Oladipo jutott eszembe, aki szerintem kifejezetten jó példa.
Igen, de nála is ott voltak a nyomok, nem? Tehát ő is már első-második évében ilyen pseudo irányítót játszott.
Igen, valószínűleg egyébként igen. Aki eszembe jutott még, akit én nagyon szerettem egyébként a játéket, amikor elkezdtem nézni NBA-t a 90-es évek végén, és elkezdtek adni ugye a magyar adók a meccseket. Az Atlantában játszott Steve Smith volt, de megnéztem utána egyébként basketball referencen, ő se a legjobb példa, mert ő stabilan hozta ezeket a 16-17 pontos szezonokat, és igen, valóban egyszer All-Star lett, illetve az elcserélése után odaért az All-Star csapatba, de azért, mert egy borzasztó jó csapatba került. De egyrészt ő ugye nem csere, utána ő játszott a Portlandben is egy nagyon jó csapatban, amelyik ugye én azt gondolom majdnem bajnoki címet nyert, pedig ugye a döntőbe se jutottak be, de ezt tudjuk, hogy mennyire közel voltak igazából a dologhoz. És neki még előtte az Atlantában volt egy All-Star szezonja, ugye, de folyamatosan ő ez a borderline All-Star játékos volt. Úgyhogy nagyon nehéz egyébként tényleg ilyen játékosokat találni, főleg azokat, akikbe úgymond egyáltalán nem volt benne az, hogy mennyire tehetségesek és mennyire jók lehetnek. Isaiah Thomas jutott eszembe, nyilván nem a Hall of Famer, hanem a kicsi, esetleg mint még ilyen példa.
Igen, csak szóval nekem ott is az a bajom, tudod, hogy egyszerűen nem mutatott újat, csak minden, amit csinált, elkezdte jobban csinálni, nem?
Igen, mert egyébként már a Phoenixbe is beszéltünk róla úgy, mint egy nagyon tehetséges játékosról, és én emlékszem, hogy a Phoenixbe is voltak már brutálisan nagy meccsei, amikor ugye a Boston előtti időszakban, még sőt, szerintem már a Sacramento.
Persze, már a Kingsben is voltak olyan meccsei. Szóval láttad, hogy ez egy gyors irányító, aki el tudja dobni a triplát, aki a kis mérete ellenére is tud zicert befejezni, szóval, ja.
A Sacramento-ban még talán volt, nem tudom, 20 pontos szezonja is, valahogy így rémlik, tehát utána kezdett el nagyon felértékelődni, aztán persze jött egy trend, hogy senki nem akarta megfizetni őt, úgy igazán.
Meg volt az elmúlt években jó sok kísérlet is, ugye, ilyen játékosoknak, tehát például, ami nekem eszembe jut, az DeAndre Bembry, most már ugye a Raptorsban van, de én őt régóta követem, és ő például az első pillanatoktól kezdve látszott, hogy neki pont a ball handling és a passzolás az, ami egész jól megvan, és neki meg a shootingot kellene valahogy fejleszteni, és egyszerűen megállt a fejlődésben. Amit második évben tudott, azt tudja ma is. Pedig egy hasonló utat, vagyis nem hasonló utat máshonnan, de hasonló helyen köthetett volna ki, mint Grant, hogyha van benne továbbfejlődés, de nem volt. Aztán eszembe jutott még John Salmons. Emlékszel arra az egyfél szezonjára? Biztos igen. Emlékszel, amikor Bucksba cserélték?
Emlékszem, neki is volt egy ilyen 18 pontos szezonja.
Na most az is olyan volt, tudod, hogy akkor viszont Számos mutatott olyan dolgokat, amit addig nem. Tehát nem csak egyszerűen mindenben hatékonyabb lett, hanem playmakinget is felemelte minden. Tehát kiderült róla úgymond, hogy jobb játékos, mint amit hittünk. Igaz, hogy mondjuk a Salmons történet, az csak egy félszezonos csoda volt.
Voltak egyébként neki, igen, mondjuk az a szezon, amikor elcseréltek, ugye, de volt egyébként neki utána szerintem még egy viszonylag jó szezonja.
Az 18 pontos szezon volt, ahogy te is mondtad, és 14 pontos szezonja még volt utána. Kicsit kevesebb asszisztal.
Most gyorsan megnézem.
Na, itt van előttem.
Igen, ott abban a két szezonban, hát rommá lett cserélve.
Igen.
Elcserélt őt, és igen, úgy nézett ki, mint egy 18-19 pontos játékos. Én emlékszem, hogy nem csak a Sacramento szurkolók, de a Chicago szurkolók, sőt utána Milwaukee szurkolók is abszolút hittek benne. Uh-huh. Más kérdés, hogy nem hiszem, hogy joggal.
Szerinted van olyan játékos jelenleg a mezőnyben, akiről nem tudjuk, de nagyobb szerepben jobb lehetne? Akinek van olyan dimenziója, amit nem biztos, hogy tudunk, hogy megvan neki?
Biztos, hogy van. Sőt, én azt több mondom, hogy több tucat is talán.
Uh-huh. Ez a durva.
És ez valahol egyébként szomorú is, mert ilyenkor azért emlékeztető vagyunk arra, hogy egy játékos karrierje az milyen apró dolgokból áll össze. Nyilván a legnagyobbak azok valahogy megtalálják az utat, és szinte független attól, hogy melyik csapatba kerülnek, legalábbis egy Hall of Fame karriert elérnek, de már náluk is azért az, hogy all time mondjuk top 10-be vagy top 30-ba kerülnek, ott is már azért szerintem a szerencse számít. Tehát például, hogyha Michael Jordan nem játszott volna soha együtt Phil Jackson alatt, soha nem játszott volna Phil Jackson keze alatt, ha mondjuk nem draftolják le Pippen mellé, tudjuk, sejtjük Jordanről, hogy valahogy nyert volna pár bajnoki címet, de lehet, hogy nem a GOAT-ról beszélnénk most, hanem csak idézőjelben egy top 8-as vagy top 10-es játékosról. Tehát ez is nagyon számít, és akkor gondoljunk arra, hogy mennyit számít az, akinek nincs ilyen Isten adta tehetsége, vagy mondjuk csak a lakossághoz, az általános népességhez viszonyítva van Isten adta tehetsége, hiszen hozzánk képest egy Greg Ostertagnak is Isten adta tehetsége van, hiszen eljut az NBA-be, amire ugyanek sincs. De például akkor egy olyan játékos, aki kétszeres, háromszoros all-star lesz a megfelelő környezetben, de nem egy all-time great játékos, hanem tényleg kell neki az, hogy jó helyen legyen jó időben. Hány ilyen lehet, és hány olyan van, akiről nem is tudunk, hogy mi lehetett volna belőle egy másik csapatban.
Egy pár tippet én azért hoztam, és ezek meglepő nevek lesznek, és egyáltalán nem vállalok értük felelősséget, de én szerintem például Josh Hart az egyik olyan játékos, aki, hogyha megkapná a nagyobb szerepkört, akkor tudna vele élni. Én őt már régóta nézegetem ilyen szempontból, és számomra egyébként egy kicsit érthetetlen is, hogy akár a Lakersbe, akár most a Pelicansbe miért nem kap nagyobb szerepet. Ő lehet, hogy inkább szerencsétlen helyeken volt, ahol mindig voltak előtte olyan usage-ú ballhandlerek, akik egyszerűen túlhasználták a labdát, amellett már ő nem fért oda, és Hart pedig szerintem pont, hogy playmakingben tudna többet, mint amit eddig gondoltunk róla, és eddig mutatott, bár én védekezésben is egyébként nagyon jónak látom. És mondok egy másik ilyen játékost, ez nagy meglepi lesz szerintem, de Daniel House is, amikor ő például leüti a labdát, amikor csinál egy keresztátütést, megver mondjuk egy kizárást, akkor én egy teljesen magabiztos ballhandlinget látok például, és amikor éppen olyanja van, és kipasszol, akkor azt látom, hogy ezt is teljesen automatikusan jól csinálja. Szóval szerintem ő is egy olyan játékos, aki valójában ennél többre lenne képes. Most én még hozok, de neked esetleg van-e valaki, aki így eszedbe jut, és már régóta nézed, hogy nagyobb szerepkörbe is megnéznéd?
Ugye House már a 18-19-es talán Rockets-be is játszott, és viszonylag nagyobb szerepbe. Az volt az első szezon, amikor ugye talán az utolsó CP3 szezon volt, amikor neki mentek vele még?
Igen, úgy emlékszem, igen.
Igen, mert ugye tavaly már OKC-be volt. Szóval már ott is látszott egyébként, hogy kifejezetten jó kiegészítő ember lehet, és hát azóta még jobb lett, az tök egyértelmű, bár hozzá kell tenni, hogy idén egyébként nem játszik olyan jól, úgyhogy ő egyébként nem rossz tipp, de a hard pick talán még jobban tetszik nekem, mert ő fiatalabb is egyrészt, másrészt pedig nála azért már a Lakersnél is láttunk olyat szerintem, hogy ami arra engedett következtetni, hogy még többet kihozhatna magából, valahogy nem kapja meg azt a szerepet, nyilván ebbe az is benne lehet, és erről is beszéltünk talán, hogy nem egy magas pick volt. Tehát itt ebben a ligában az is rohadtul számít, hogy mondjuk a top 10-be húznak ki, vagy esetleg a top 5-ben, ne agyisten top 3-ba, vagy az első kör végén, ahogy Josh Hartot, mert ha az első kör végén húznak ki, nyilván egy második köröshöz képest még mindig szerencsésebb helyzetben vagy, de abszolút nem kapod meg azt a türelmet, mint amit esetleg egy top 3-as pick megkap, ami valahol unfair egyébként, mert simán elképzelhető, hogy Josh Hart is tudna élni azzal a lehetőséggel, hogyha nem tudom, egy szezonon át 35 percet játszottnak, vagy 33-at, de így, hogy első körös pick volt, első kör vége. Szerintem ez is abszolút belejátszik abban, hogy nincs meg az a státusza, ami alapján pályára rakják ennyi időre, pedig azért nem feltétlenül csak a legjobb csapatokba játszott, ugye amikor ledraftolt a Lakers, akkor a Lakers sem volt annyira erős, és hát a Pelicans tavaly megint csak nem volt annyira erős, mint oda cserélték, úgyhogy én is megnézem egyébként egy ennél nagyobb szerepbe.
Ó, és egyébként ugye nekünk van egy olyan keleten-nyugaton díjunk, hogyha ha megbecsültél volna, jól jártál volna, és szerintem ezt Will Bortonról neveztük el, úgyhogy azért itt említsük már meg Will Borton nevét, aki ugye teljesen úgy, mint Jeremy Grant, csak mondjuk nem ilyen saját döntésben, hanem őt elcserélte a Portland, és aztán Denverbe kiderült, hogy így a csávó az tud triplázni, van playmakingje, jó védő, és egyébként hozzáteszem, hogy Portlandbe ez tényleg nem látszott eléggé, vagy én nem tudom pontosan, de azért nem arról van szó, hogy hirtelen egy nyár alatt ennyit fejlődött. Ugye nyilván most olyan játékosokról beszélünk, akiben ez már benne van, csak nem volt lehetőségük megmutatni. Mert most persze mondhatok fiatalokat, hogy ők majd egy nap milyen sokat fognak fejlődni, de nem erről beszélünk ma. És Will Barton szerintem teljes mértékben megüti ezt a kategóriát, amint megkapta a nagyobb szerepet, gyakorlatilag egyből élt vele.
Így van, Barton a névadó. Névadónk ennek a díjnak, talán az egyik legjobb példa az elmúlt évekből.
Bár egyébként Grant ezt le fogja most tarolni, ezt a díjunkat, nem? Tehát no contest.
Hát, ezt kell nevezni.
Igen. Hát
és
nem is tudom.
Egyébként fontos még hozzátenni, hogy itt tényleg nem csak arról van szó, hogy megduplázták valakinek a usage százalékát, és akkor nagyon rossz hatékonysága, vagy nem olyan jó hatékonysága, persze több pontot átlagol. Ilyet láttunk milliót, de ilyet, amit Grant csinál, azért az tényleg nagyon ritkán.
Hát mi is itt próbálunk, kaparunk, keresünk példákat, meg esetleg eldugott játékosokat a ligában, de tegyétek ezt ti is, kérlek. Kedves hallgatók, Facebookon bármelyik poszt alá, akár az NBA Magyarország csoportban, akár a saját Facebook oldalunkon, tessék írni nekünk az elmúlt 20-30 évből olyan játékosokat, akik nem fiatalon, nem fejlődésből, egyszer csak nagyobb szerephez jutottak, és kiderült, hogy olyan dolgokat tudnak, amit addig nem csillogtattak. Ezt szeretnénk, ilyen játékosokat, tehát ne fejlődő, és nem tudom én, ezzel ellentétes példákat próbáljátok keresni, hanem tényleg ezt, mert nagyon nehéz, és nem lesz olyan sok, illetve várunk tippeket is, hogy ki az a 24-25-26 éves játékos, aki ha most ebbe a pillanatba átkerül egy másik csapatba, nagyobb szerepbe, akkor szerintetek kiderülne róla, hogy mondjuk van playmakingje, vagy van posztapja, vagy bármi.
És Joe Ingles nem ér csalás, ugye eleve 25-6 volt, amikor bekerült az NBA-be, ugye a Clippersbe volt talán nyári ligában. Ő folyamat, ugye egyből a Jazzbe került. Nekem meggyőződésem, hogy Joe Ingles ma 33 évesen is szinte tök ugyanaz a játékos, mint 27 évesen volt, annyi, hogy ő évről évre több percet kapott.
Yep.
Én nyilván fejben fejlődött, de fizikailag már semmit. Én azt is gondolom, hogy egyébként a játékának a nagy része is össze volt rakva, és persze, hogyha per 36-ra ránézel, akkor látod, hogy azért nyilván növekedett a per 36-os teljesítménye is, de ez meg azért, mert egyszerűen, amikor először berakták őt, akkor sokkal alacsonyabb volt a usage százaléka.
Igen.
De meggyőződésem, hogy már akkor működött volna. Ugye folyamatosan nőtt a usage, az első évben ilyen 12,9% volt, utána meg most már ilyen 17%-ot is elérte, meg ugye folyamatosan 15 felett van.
Ingles akkor lenne jó példa, hogyha mondjuk játszott volna a Clippersbe két évet 10 perces játékosként csak tripla dobásra használva, de ez ugye nem történt meg.
Így van, ugye nem is volt hivatalos NBA meccse a Clippersben, nyári ligában volt ott, és egyébként Doc a mai napig azért mondja, hogy ezt benézte.
Ha, igen, én is olvastam úgy. Még szerintem, ahol lehet keresgélni, de ezt most már mi nem tesszük meg itt az adásba, de kedves hallgatók, tegyétek meg, hogy magas emberek, akikről kiderült, hogy tudnak passzolni, az még úgy dereng nekem az elmúlt időkből is, hogy nem egy magas embernél kiderült az, hogy azért itt ebbe több van. Akár passzolni, akár mondjuk elkezdenek triplát dobni, szerintem a magasak között fogunk találni példákat erre a bizonyos más szerepben egyszer csak extra képességeket csillogtató, különleges játékosra, aminek most az eklatáns példája Jeremy Grant. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy végig mentünk ezeken a kis példákon is, illetve természetesen, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, mi pedig ezen a héten még jelentkezünk. Remélem, hogy most nem jön közben semmi, mert jól megígértem előző héten is, de azért nyilván megszoktátok már, hogy heti két jelentkezéssel készülünk, úgyhogy ez most se lesz másképpen, és köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és akkor a Kobi könyvre, aki szeretne rácsapni egy sorsolás keretében, az a keleten-nyugaton-játék@gmail.com-ra írjon. Egyébként meg patreon.com/keleten-nyugaton tudtok minket támogatni, és köszönjük szépen. Minden jót, hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!